Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Lenyergeltek a huszárok kengyelben alá. Székelyföldi büszke lányok sírva néznek rájuk. Ne sírjatok ti kislányok, így szokás ez régen. Ti rátok is felsőt a napnadám a csillagos ő. Ne sírjatok ti kislányok, kirátunk is felsőt a napnadám a csillagos ég. Vásárhelyi laktanyába hatott utaztól, a csíkszéki százados úr felpattan alóra. Elkiáltja vezény szavát, menet első század indul, vagy a huszárod a vádra vissza sosem.
Kertbarátok.
2018. december 5-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a szobanövényeink igényeiről és az időszerű növényvédelmi munkálatokról beszélgetünk, ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Itt van körünkben dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Már mostantól hívhatnak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Mérnök úr, a szezon dísznövénye a Mikulás virág. Mennyire igényes növény ez?
A Mikulás virág az az őshazájában gyakorlatilag egy cserje, ahogy bevontuk a nemesítésbe, úgy lett gyakorlatilag egy ilyen cserepes dísznövény. Alapvetően nem különösképpen igényes növény, viszont néhány alap dolgot be kell tartani ahhoz, hogy eredményesen és sokáig tudjunk, tehát eredményesen tudjuk tartani, és sokáig tudjunk csodálkozni benne. Fényigényes, tehát ahhoz, hogy a fellevele ilyen szép pirosak legyenek, ahhoz elég nagy fényre és hőmérsékletre van szüksége, viszont a fényt az csak egy nappal hosszúság szerint egy rövid ideig kell megkapja, tehát egy rövid nappalos növény, akkor fog ilyen szépen bepirosodni ez a fellevele, mihelyt belépünk a rövid nappalokba. Tehát, hogyha valaki például a tavalyról megtartott egy mikulás virágot, és mondjuk egy délután, amikor besüt a nap, abban a szobában mindig felkapcsolja a villanyt, akkor nagy valószínűséggel nem fog újra bepirosodni. Viszont, hogyha hagyja, hogy természetesen, ahogy lemegy a nap, és ahogy feljön a nap, annyi napfényt kapjon, akkor akár az azelőtt való évben megtartott mikulás virágunk is ugyanúgy bepirosodik. Persze, hogyha megfelelő tápanyagellátásban, meg ilyen általános növényi gondozásban részesítettük.
Legtöbben csak egy nyáriként, hogy úgy nevezem idézőjelben, egy szezonra tartják a mikulás virágot, tehát nem teleltetik ki meg jövőben újra élegyen szegény Mikulás virág, hanem kidobják, amikor elhullatja a leveleit. Amúgy hány évig élne meg a Mikulás virág, hogyha rendesen gondoznánk, és betartanánk ezeket a termesztés technológiai módszereket?
Hát azok a Mikulás virágok, amelyek a növekedésben úgy erőteljesebbek, tehát jobban hasonlítanak az alapfajhoz, amiből kinemestették, szerintem egész hosszú életűek lehetnek, amennyiben ugye megfelelően átültetjük, nagyobb tegyészedénybe helyezzük, megtápozzuk. Tehát mondom, ez egy cserje, úgyhogy egész hosszú életű lehet, de így van azért a legtöbb ember végülis nem is kitelelteti, hanem kinyaraltatja.
Igen.
Igen, tehát hogy újra télen ilyen szép piros legyen, de ez tényleg elenyésző. Javarészt ugye a disznivény termesztők minden évben már november végétől egészen karácsonyig árulják ezt a Mikulás virágot.
A nagyáruházakban ilyen szépen celofánba be van csomagolva. Én azt látom legtöbb lakásban, hogy úgy is hagyjuk. Ez mennyire egészséges a növénynek? Nem kellene levenni ezt a csomagolást róla?
Hát mindenféleképpen javaslom levenni a csomagolást, kivétel, hogyha látjuk azt, hogy véletlenül vagy úgy sikerült, hogy mi voltunk az utolsók az üzletben, és gyakorlatilag a csomagolás alatt nincs semmi, csak felül azért mégis ott van az a pár piros fellevél, akkor lehet, hogy maga a csomagolás a dísz. De hogyha a csomagolás alatt egy növény is található, aminek levelei vannak, akkor én mindenféleképpen javaslom, hogy ezt vegyük le. Tehát a növény nem tud normálisan lélegezni, fotoszintetizálni, és egyszerűen befülled, botritis, tehát egy gomba kórokozó jöhet, elrothat, tehát semmiféleképpen nem jó. Hogyha túl későn veszük le, megvan annak a nagy valószínűsége, hogy már a levelek ugye egy olyan fázison mentek keresztül, ahogy vesszük le, úgy hullnak le a levelek is, úgyhogy mindenféleképpen javaslom ezt minél hamarabb levenni.
Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Brassóból telefonálok, Ibolya vagyok. Azt szeretnék megkérdezni a kedves vendégtől, hogy az avokádót, amit magról neveltem, nagyon szépen szét is ágazott, tehát már levágás nélkül, a fő szár levágása nélkül is ágakat növesztett. Ezt az avokádót még különbe kell majd oltani? És hogy teleltessem? Ennyi volna.
Megmondom őszintén, én nem értek az avokádó termesztéshez, tehát én úgy gondolom, mivel ez egy termesztett növény, ezért itt is gondolom fajták vannak, úgyhogy valószínűleg, hogy lehet, hogy oltásról is lehet szó. Mondom, nem tudom, hogy magoncról fog-e teremni, tehát nem értek hozzá. Úgyhogy én ezt javaslom tényleg az interneten esetleg bepöttyinteni, tehát saját tapasztalatom avokádóval kapcsolatosan nincs, úgyhogy találgatósokba inkább nem mennék bele.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen, viszont hallásra. Egy kicsit még maradjunk a Mikulás virágnál. Betegségei kártevői vannak-e? Oda kell figyelni rájuk.
Igen. Egyik nagyon fontos betegsége ez a pítiumos vagy fuzáriumos gyökéren keresztül terjedő és onnan elinduló gyökér- és szárbetegség. Az edénynyalábokat teszi tönkre, tehát a szállító edényeket teszi tönkre a Mikulás virágban. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy ugye van egy szép Mikulás virágunk, és úgy egyik napról a másikra úgy szépen lekónyadnak a levelek, és akkor utána aztán gyakorlatilag elszárad az egész növény úgy a lábán. Ugye ez főként a termesztőket érinti. Ugye a nyár közepétől elkezdik termeszteni a Mikulás virágot, és van, amikor szeptemberben, van, amikor októberben, van, amikor novemberben, de előbb-utóbb lehűl az idő. Ha ők nem kapcsolnak rögtön, és a fűtés nem indítják el, hogy legalább egy 15 fok, de legalább mindenféleképpen rövid ideig is, de 10 fok felett legyen a hőmérséklet, akkor általában ebben a hűvös környezetben ez a gyökérbetegség, hogyha nincsenek fertőtlenítve az asztalok, de hogyha még fertőtlenítve is vannak, így is úgy is egy-egy kórokozót elkerülhetetlen, hogy oda kerüljön, megindul ez a betegség, és hogyha nekünk sikerül mondjuk egy olyan növényt választanunk, amiben már még félig mondjuk gyökérzónában el van indulva ez a betegség, akkor megvan, hogy simán megtörténhet, hogy ez otthon a lakásunkban teljesedik ki ez a betegség, és ott fog úgy egyik pillanatra a másikra úgy elhervadni gyakorlatilag a növény.
Innen folytatjuk, de hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szeretnék érdeklődni, ütettünk 130 darab csemetét, abban van almafa, szilvafa. Mi lepotyogott a szilvafákról a lapi, az almafákról, nem ezt szeretném megtudni, annyi fagy után, hogy nem potyogott le. Köszönöm szépen, viszont hallás.
Viszont hallásra, köszönjük.
Hát mennyi idősek a fák? Igen, tehát ha most volt ültetve, akkor gondolom max. Egy éves lett. Hát ez egy olyan alma fajta, vagy oltványok, vagy magoncok, amelyek tehát hosszabb idő után dobják le a leveleket. Tehát a lombhullató fáknál nagyon eltérő lehet, hogy mikor hullanak le a levelek. Tehát vannak, amelyek rögtön már az első hideg hatására azonnal megindul egy lombhullás, és ennek az ellenpéldája például a gyertyán. A gyertyánnak ugye egész tél végéig is akár ott maradnak a levelek a fákon. Na most valószínűleg, hogy egy olyan fajtát, vagy egy olyan magont sorozatot sikerült elültetni, amelynél egy picit később hull le a levél.
Ide kívánkozik a kérdés, hogy jártamban láttam olyan almafát, amelyen már nincsen lomb, tehát nincsen levél, de almák vannak rajta, és hát el vannak rothadva barnák. Ezt nem kéne leszedni, vagy lerázni, vagy valami nem okoz kárt ez a fának?
Ez egy gyakorlatilag egy betegségnek a tovább folytatása, ugyanis a monilinia fruktigéna nevű betegség, a moniliniás betegség megfertőzi az almát, az ott a helyén ilyen barnásan, elnézést, barnásan elrothad, és utána összeaszalódik, és ezt nevezzük mi gyakorlatilag egy kortani nyelven álszkrelóciumnak, de ez egy ilyen, hát egy ilyen aszalt, száraz almára, meg szilvára hasonlított gyümölcs maradott a fán, amelyen ilyen fekete pontok vannak, ezek a gyakorlatilag a növénynek, a gombának az áttelelő képletei, és ezekből az aszaltszerű gyümölcsökből gyakorlatilag következő évben borzasztó nagy fertőzési forrás lehet, tehát rengeteg gombaspóra indul útjának, tehát gyakorlatilag aszkospórák lesznek majd ebből a képletből, úgyhogy a metszéskor főleg szilván jellemző ez, hogy ott marad, de almánál is előfordul, körténél is, és az összes többi ilyen gyümölcsnél is. Mindenféleképpen ezeket össze kell gyűjteni, és lehetőleg elégetni, vagy elásni, tehát hogy az nem jó, hogyha mondjuk egy 5 méterrel arrébb dobjuk a földön, mert ugyanúgy elindul ez a befertőzés, tehát ezeket a terméseket a következő évi fertőzés megelőzésére össze kell gyűjteni és meg kell semmisíteni.
10 perccel fél egy előtt hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Katalin vagyok, Székelyudvarhelyről.
Köszönöm.
A mérnök úrtól azt szeretném megkérdezni, mi lehet az oka, a citromfának tiszta zöldön mind hullnak le a levelei, és nincs abban a szobában nagy meleg.
A páratartalmat tetszik-e tudni?
Hát a páratartalmat így különösebben nem tudom.
Az a helyzet, hogy miután elindul a fűtés szezon, drámaian lecsökken a lakásoknak a páratartalma, ezt mi is érezzük. Nekem nem az ilyen dörmögő a hangom, mert náluk alacsony a páratartalom, én egyszerűen meghűltem, de általában az embernek a torka is jobban kiszárad az alacsony páratartalomnál, de ezt a növények sokkal drasztikusabban jelzik, és határozottabban érzékelik. Citromfánál ez nagyon sokszor előfordul, ez az egyik oka. A másik oka az lehet, hogy nem kap megfelelő fényt. Tehát ugye
mindenképpen kap, mert olyan helyt van, hogy kék ablak van, egy ilyen sarok.
Elhiszem, csak a nappali megvilágítottság most decemberben jóval kisebb, mint például augusztusban vagy júliusban. Tehát a nappal hosszúsága jóval kisebb. És általában borúsabbak is az idők, tehát fényt kap, csak nem elegendő mennyiségűt. Ő egy ilyen nagyobb fénymennyiségű élethez rendezkedte be magát, tehát ahhoz építette ki gyakorlatilag a levélzetét, most úgy érzékeli, hogy valami miatt ugye válság van a fény szempontjából, és akkor szépen hozzáigazodik ahhoz a környezethez, ledobja ezeket a leveleket, és majd növeszt újat, amelyek abban a környezetben állják meg a helyüket. Lehet ez is az oka, plusz a páratartalom. Én ezt a két okot gondolom.
A citrom rajta van már a termése, szépen rajtos, olyan hajtása is van, hogy egyetlen levél sincs rajta.
Igen, hát igen. Igen, gyakorlatilag ő azt érzi, hogy egy olyan környezetbe került, amiben ő nem szereti, tehát hogy egyáltalán nem szereti, és az utolsó tartalék tápanyagait is arra fordítja, hogy a termést beírlelje, hogy a magokat beírlelje, hogy tudjon ő majd tovább szaporodni, és nem hoz ezért leveleket. Tehát én szerintem azon, tehát például azon lehetne változtatni, hogy levesszük a citromokat, tehát hogy ezzel is a terheléstől megfosztjuk a növényt. Lehetőleg odafigyelünk, akár egy ilyen kis ilyen spritz flaskával úgy meg spricceljük, hogy a páratartalom az legyen normális, de amúgy is a szobában jó beállítani egy ilyen 50-60%, legalább egy 50-60%-os relatív páratartalmat, de az még növényeknél mindig sokszor adott esetben alacsonynak számíthat, és hát a fényre azt lehetőleg közelebb helyezni egy ilyen természetes fényforráshoz, úgyhogy azt gondolom megvan, inkább a páratartalmon és a könnyítésen.
Esetleg a konvektor tetejére valamilyen edénybe, ha vizet.
Hát ezt szokták igen tenni a kályhában is, régebb az épített csempekályhákban is van egy rész, ahova egyetálba vizet szoktak tenni, vagy a konvektor tetejére szoktak vizet tenni, tehát ezt többféle módszerrel lehet a szobában. Köszönöm. A páratartalmat venni. Nincs mit.
A Mező Samsondi Citera zenekar muzsikált. A Mikulás virágról annyi mindent elkezdtünk beszélni, aztán nem jutunk a végére. Még milyen betegségekre figyeljünk oda, mérnök úr?
Van még egy szürke rothadása, botritiszes betegsége. Ilyenkor azt látjuk, hogy de ez általában akkor szokott előfordulni inkább a termesztőknél, amikor hideg van kint, keveset szellőztetnek, megnő a páratartalom, és emiatt elindul ez a szürke rothadás. Hogyha nem vesszük észre, és mi egy ilyen induló egy szürke rothadással elinduló növényt vásárolunk meg, akkor van esélye, hogy nálunk is ugye tovább folytatódik ez a betegség, és főleg ott a felső virág része, az a pici sárga rész ott a hajtások tetején, az elrothad, és akkor utána abból kiindulva ugye már nem lesz szép a növény. Ezen kívül kártevője van, még elég fontos kártevője az üvegházi molytetű, egy ilyen kis fehér, hát úgy szokták a kertészek mondani, hogy fehér lepke, de hát ez egy üvegházi molytetű, egy ilyen 2 milliméteres apró fehér repkedő rovar, amit ugye a Mikulás növény körül láthatunk repkedni, ezt is leginkább úgy hozhatjuk be, hogy ha már a növényházban, ahol termesztették, megfertőződött, és akkor nekünk úgy sikerült megvásárolni a növényt. Amúgy, hogyha helyesen van termesztve, elég kevés növényvédelmi kezelés szükséges ahhoz, hogy a Mikulás virág árukész növény legyen.
Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Molnár Antal vagyok,
üdvözöljük!
Azt szeretném még kérdezni, mérnök úr, hogy nem tudom, tetszik-e tudni, hogy mit jelent az, hogy a kativirág, tehát az a muskátliféle dolog, lehordtam a pincébe a hideg elől.
Igen.
És vannak olyan szárok, tehát azt szeretném kérdezni, lehet-e ritkítani? Tehát,
nyugodtan.
Lehet ritkítani, igaz-e?
Igen, és vissza is lehet vágni.
Locsolni kell-e?
Tehát egy olyan szinten kell locsolni, hogy igen. Enyhén, tehát ne legyen az a kopogó száraz a talaj, tehát, de ne is igen. Legyen nedves, igen, tehát igen. Ne legyen nedves, de ne száradjon igen. Ki.
Értettem. Na, tehát akkor lehet nyásni, tehát lehet ritkítani is nyásni.
Nyugodtan.
Köszöntöm szépen, minden jót.
Köszönjük szépen, viszonthallásra. Egyik hallgatónk kérdezi, hogy hűvös szobában teleltette a muskátlit, és mikor tanácsos visszavágni? Hát nem tudom, van-e különbség a futó vagy parasztmuskáti teleltetése között? Hát gondolom ez a tavaly volt.
Hát visszavágni végül is ugye itt az előbbi kérdező is kérdezte, lehet, hogyha célszerűbb lenne, amikor kivesszük őket a teleltetésből. Ugye itt a pincében való teleltetésnél nem gond, hogy különböző nagyobb ágak, tehát esztétikailag nem probléma. Lehet, hogy ha érdemesebb lenne, amikor kivesszük, azelőtt vágjuk le.
A futó és a paraszmuskát
teleltetés? A növénye, tehát hogyha egy ilyen hűvös szobában, de világos helyen van nevelve, akkor is inkább én azt javaslom, hogy akkor vágjuk vissza, amelyet a visszavágás követően lehetőleg minél hamarabb egy olyan környezetbe kerül, ahol szereti. Mert hogyha nincs teljesen ugye leállva minden életműködése, és akkor vágjuk vissza, akkor az sokkal jobban megsínyli, mint amikor ugye teljesen le van állva. Mondjuk egy pincében, sötétben ott már le van állva, egy hűvös szobában szintén a hűvös miatt le van állva, de azért fényt mégis kap, én akkor nem kevésbé javasolnám a visszavágását.
A futó és az állomuskát teleltetése között van különbség?
Hát alapvetően nincs, ugye itt rengeteg fajta van, és a fajták között eltérés lehet, hogy mennyire bírják a hideget, mennyire bírják az átteleltetést. Alapvetően inkább fajták között van különbség, mint sem a két faj között átteleltetése között.
Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Ott kívánok, gyögyörök Csíkszeredából. Azt szeretném megkérdezni rózsával kapcsolatban, hogy én a rózsát úgy teleltetem, hogy nem nyesen vissza ősszel, hanem csak felhomporom a gyökerére a földet, hogy ne fagyjon ki. Na most van egy olyan, illetve két vélemény van, az egyik szomszédja, ez a másik, az, hogy ő téleparaszkal áteszi, egyik leveszi a dugót, másik meg nem veszi a dugót. Azt mondja, aki leveszi, hogy azért, hogy szuszogjon, másik pedig azt, hogy nem muszáj. Most ezt szeretném tudni, hogy mi ebben az igazság.
Hát, igen, ez egy érdekes kérdés.
Igen.
Tehát maradjunk annyiban, hogyha a dugót rajta hagyjuk, igen, ugye, akkor ott megtörténhet egy ilyen befülledésszerűség, de mivel, hogyha nagyon hűvös van, akkor ez nem okoz problémát. De a dugón belüli hőmérséklet is ugyanúgy lehűlhet, mint a kinti. Tehát mindegy, hogy a dugó rajta van, vagy nem, az a vékony műanyag rész nem védi meg attól a hidegtől, ugye? Akkor amikor levesszük a dugót, akkor azon a dugónyi felületen a csapadékot is beengedjük. Na most, hogyha ott meggyűl a csapadék, persze ugye hát talaj van, az elvezeti, de mondjuk egy ilyen havas, mondjuk a hó az annyira nem gyűlhet meg. A lényeg az, hogy igen. Hát a hideg szempontjából szerintem tök mindegy, hogy dugót teszünk, vagy nem. Igen. Csapadék szempontjából, ugye, ahol nyitva van a dugó, ott bekerülhet a csapadék, de hát az üveg mellőről is gyakorlatilag, tehát a flakon mellőről is gyakorlatilag áthat a talaj. Én azt mondom, hogy tudja a fene, én inkább dugó nélkül tenném, de nem mondom, határozott választ nem tudok mondani, de mégiscsak szerintem akkorát nem fog az a dugó a hőmérsékletben, és más előnye nincsen.
Igen, hát azt mondja az a szomszéd, aki a dugó nélkül itt mellettem, hogy kapjon levegőt.
Így van.
Igen, tehát ő neki az elve. Ezért akartam megkérdezni, hogy végül is vajon mi az igazság. Látom,
hát az igazságot én semmiféleképpen nem szeretném eldönteni. Most az a szomszéd, aki a dugópárti, az is szerintem, hogyha eddig úgy csinálta, és semmi probléma nem volt, akkor nyugodtan használj dugóval. Én legelőször talán dugó nélkül próbálnám, ha nem jön össze, akkor megpróbálnám dugóval is, de mégis jobb, tehát amikor egy ilyen műanyaggal lezárunk egy, akárcsak, hogyha fekete fóliát teszünk a földre, ott a talajszerkezet egy kicsit romlik, ugye mégiscsak egy műanyag rész. Jó, hogyha szellőzés van, ez igaz, lássuk az építményekre, meg nagyon sok mindenre, úgyhogy ha mondjuk az lenne a lényeg, hogy ugye egyiknek se legyen igaza, akkor egy ilyen nagyon sűrű, szövésű vászonnal, vagy egy ilyen műanyag szövettel, amin mégis átjár a levegő, azzal lefedni, de hát mondom, ez már szerintem túl van ragozva.
Azt jelenti, az én variánsom is jó, hogy így mi felfedelem, és nem...
Azt szerintem, tehát itt most már véleményt tudok mondani, azt szerintem az előző kettőnél jobb. Tehát az, hogyha egy földdel gyakorlatilag ezt úgy felcsirkézzük, egészen az alsó 3-4 vagy 5 rügyig, attól függ, hogy milyen iszközök vannak, az szerintem az egyik legjobb.
Én ennél fogok maradni. Köszöntöm szépen.
Köszönjük szépen. Újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, mérnök úr.
Jó napot kívánok.
Csíkszentkirályú vagyok, Nagy Imre.
Üdvözlő.
Szeretnék egy dolgot megkérdezni enkül. Van nekem több körtefam, több gyümölcsfam. De többek közt két körtefam nem termik. Tehát olyan szépen virágoznak tavaszon, hogy az nem igaz. És semmi körte nem születik meg rajtik. Hát mondom, olyan 40-45 éves fák. Nem tudom, hogy mit tudjak velük csinálni. A szomszédok irányzat mondanak, nem tudom, hogy a jó barátok, és hogy szegecselje meg. Nem tudom, igaz, nem igaz.
Hát
nem
szerintem
tudom.
Ne szegecselje, mert ezzel nem. Azt szeretném kérdezni, hogy a hajtás végeken ilyen feketés elhalások szoktak jelenni?
Igen.
Na, ez a tűzelhalás, ez virágon keresztül fertőz. Valószínű, hogy már ugye elég idősek a körtefák, tehát volt idejük megfertőződni, viszont ez gondolom nem egy nemes körte, tehát egy magonc körte, amúgy valamilyen szinten toleráns, tehát ellenáll ennek a tűzelhalásnak nevezett betegségnek, az ervine amilovórának, de azért az a betegség a virágokat tönkreteszi, de a fa önmagától nem, tehát nem pusztul el, mert valamilyen szinten ellenálló, úgyhogy szerintem ez lehet az oka. Ez lehet az egyik oka.
A fa olyan szép, és olyan egészséges, és a maga, mikor virágzik, március végén áprilisban, olyan szép, hogy az nem igaz.
Értem, de ön mondta, hogy vannak a hajtás véken ilyen kis fekete elhalások.
Igen, de mégis virágoznak szépen, tehát virágban van, maga a fa virágban van.
Értem, na de megpróbálom akkor még egyszer, tehát hogy annyira erős a fa, vagy annyira jó ellenáll ennek a betegségnek, hogy nem gyűri le a betegség, viszont mivel ez virágon keresztül fertőz, valószínű, hogy a virágok azok nem olyan erősek, és azokat tönkreteszi. Esetleg még valamilyen beporzás dolog lehet, még ez a kettő lehet a probléma.
És milyen szolúcióval tudnám esetleg belocsolni, besprézni?
Hát ilyen szolúció nincs. Jaj, bocsánat, az ervinia ellen van, hogyha az ervinia a probléma. Ha a beporzás probléma, akkor ott ugye egy olyan másik körtét kell választani. Ha bár mondom, magoncoknál ez nem hiszem, hogy előfordulhat. Hát nálunk engedélyezve Romániában a foszetil alumínium hatóanyagú növényvédőszer van tűzelhalás ellen. Tehát foszetil alumínium.
Igen.
Magyarországon az Ervifage készítmény van, ez biológiai növényvédőszer, és ez nagyon-nagyon hatékony a tűzelhalás ellen.
Igen, igen, igen.
Köszönjük szépen, újabb hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Haló! Megunta a hallgató a várakozást. Ica kérdezi SMS-ben, hogy a karácsonyi kaktusz neveléséről, hogyha mondanánk néhány tippet, mire figyeljünk oda a karácsonyi kaktusz nevelésénél?
Hát nem szabad túlöntözni, ugye viszont egy átlag kaktuszhoz képest azért ezek a nagyon-nagyon kemény sivatagi kaktuszokhoz képest azért több vizet igényel, nem nagyon szereti, hogyha költöztetik, szintén nem szereti a nagyon alacsony páratartalmat, viszont a nem kell magas páratartalmat biztosítani számára, mégiscsak egy kaktuszféléről van szó, nagyjából nem különösebben igényes, ezért is szokták nagyon sokan termeszteni a karácsonyi kaktuszt, úgyhogy egyéb más ilyen fontosabb dologra. Arra esetleg figyeljünk oda, hogyha azt szeretnénk, hogy virágozzon, akkor abban a szobában ugye ugyanúgy rövid nappal szükséges, tehát ne egy olyan szobába tegyük, ahol mindig felkapcsoljuk a villanyt, ahogy lemegy a nap, mert akkor nem fog virágozni.
Jó napot kívánok, hallgatót köszöntünk!
Nem, akkor kívánok.
Kezdjük csókolom, hallgatjuk a kérdését.
Én a körtefával kapcsolatosan szeretnék tanácsot adni, hogy a körtef ágat, azt a fekete részt, azt le kell vágni akkor, amikor már észreveszi, hogy megfeketedett, és már nem nincsen lapja, azt le kell vágni, és el kell égetni. Szigorúan nem szabad feldobni se. Semmi.
Így van, köszönjük. Tehát ez így helyes. Ez így helyes.
Köszönjük szépen. Mária kérdezi Székelyudvarhelyről, hogy miért lesz keserű az uborka termesztés alatt?
Nagyon sok uborka fajta hajlamos arra, hogy ilyen kesernyés legyen, ez fajta tulajdonság.
A tövis nélküli szeder miért nem terem?
Hát ennek ugye több oka lehet. Meg kellene nézni.
Valami betegség tehát, megtámadhatja?
Persze, tehát betegség is lehet. Most ez vajon egy tő, vagy több tő?
Azt írja, hogy sok virág volt rajta, és mikor elvirágzott, leszáradt az egész. Uh-huh. Tehát mi lehet a probléma?
Hát lehetséges ez egy hideg hatás is. Tényleg nagyon sok oka lehet. Nem bocsátkoznék feltételezésekbe.
Újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük el.
Szeretném megkérdezni, hogy az uborkát tényleg, hogy ahogy a következő telefonáló, hogy még keseredik.
Igen. Köszönjük szépen, hogyha így visszajeleznek.
Na, oké. Okay. Köszönöm szépen.
Viszont hallásra. Tibor kérdezi, hogy a múlt adásunkban a pockok ellen a gyökérhez beraktunk állítólag tanácsként valamilyen bogyókat. Azt szeretné tudni, hogy mik ezek a bogyók, és mennyire hasznosak. Milyen tanácsot adtunk a pockok ellen?
Ha hallgatom a kertbarát műsorát, akkor igen. Is, amikor nem én vagyok itt, úgyhogy gondolom a kollégám javasolta a ricinus magot,
igen.
Arra kell vigyázni a ricinus magra, hogy roppant mérgező az emberre is, tehát mindenféleképpen nagyon vigyázzunk erre. Egy udvarhely környéki kertész próbálta ki, és alkalmazza, nála úgy mondja, hogy bejött, tehát ricinus magról van szó, hogyha ez volt a kérdés.
Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! István vagyok, Székelyudvarhelyről.
Üdvözöljük!
Mérnök úr, azt hiszem, ön is ide Székelyudvarhely, ugye?
Így van.
Na, és van egy fájó pontom.
Igen.
Nekem magánlakásom van, és minden házi hulladékot, ami egyszer lehet komposztálni, elkomposztálom. Én csináltam egy nagy gödröt, körülbelül egy méteres, egy méterszer, egy méteres széles, és abba komposztáltam. Most hallottam a rádióba, hogy Hargita megyébe 20 000 darab komposztládát adnak, hogy azt kiosszák. Közben azt mondták, menjek be a tanácshoz, és a tanácsnál kérdeztem, hogy adnak-e nekünk komposztládát a magánlakásokban. Azt mondják, ők nem tudnak róla. Na a másik, én voltam Ausztriában, és például Ausztriában a blokkosoknak is adnak komposztládát, hogy ne hajtsák a szemétbe azt a hulladékot, hanem ők mikor rózsát termelnek ott a blokk körül, hogy azt majd a komposztot oda tegyék, és a komposzt egyik a legjobb trágya végeredménybe.
Na, így van, tehát nagyon, nagyon fontos a komposztálás.
Igen.
Nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Reméljük, hogy hallották azok, akik
De hallották, mert bejártam, mondom, már nem tudom, Csíkszeredába is telefonáltam, és senki sem tud róla, hogy Udvarhelynek adtak volna. Én nem tudom, itt mi van Udvarhelyen, hogy oda kerültünk, hogy szinte semmit se adnak nálunk, amiatt egyszer tényleg. Hát én bemutam ott az AV-nál, amelyik volt AV, és azt mondták, hogy most már így megmondom őszintén magának, hogy mennyibe került. Megmondhatom-e?
Mondja.
Na, 56 euró, képzelje. Hát az nekem mikor fog visszajönni az a pénz? A végeredményben ez tényleg túlság.
Azt szokták még csinálni. Jó, hogyha ezek a komposztok azért levegőznek, és raklapokat ilyen olyan raklapokat, amelyek már kivonultak a használatból, tehát egy-egy deszkájuk esetleg el van törve, négyet fölállítanak és összekötöznek. Esetleg lehet egy az aljára is, ugye, hogy akkor még jobb levegőzés kap, és a komposztrakás az egy külön tudományág, megfelelő nitrogén, megfelelő szénmennyiség kell hozzá, ugye megfelelő ágak kellenek, hogy megfelelően levegőzzön, és akkor egy ilyen felszíni komposzt, az elég hamar végbe tud zajlani ez a lebomlás, és azt nagyon jó fel lehet használni, úgyhogy...
Hát de én nem tudnak gondolkozni ezek, mert én tényleg Borbó Csabától is kérdeztem. Borbó Csaba mondta, hogy menjek a tanácshoz, és a tanácsnál abszolút semmit sem tudnak erről. Na ennyi az egész, úgyhogy itt kezdődik a probléma.
Köszönjük, hogy jelezte nekünk, viszont hallásra!
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Csiszer Anna énekelt kísért a Hargita Népi Együttes. A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a szobanövényeink igényeiről és az időszerű növényvédelmi munkálatokról beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22 20 22-es telefonszámon vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ez sokan.
Rózi vagyok, szeretnék egy kérdést feltenni. Van nekem egy Mikulás virágom, és hullatja a levélét. Én mit tudjak mostan, mivel tudjam megállítani?
Hát valószínűleg úgy ott is az alacsony páratartalom az oka.
Igen.
A fűtés miatt, úgyhogy azon, ha tudna növelni, az jó lenne. Jó lenne megnézni azt vajon, hogy milyen tápszint van a talajban. Mondjuk, mikor vásárolta?
Hát egy hete.
Egy hete, hát... Induljunk ki abból, hogy akkor mondjuk megfelelő volt, és egy hét alatt biztos nem használta el. Tehát minél inkább fénygazdag helyre kell tenni, és vigyázni, hogy a páratartalom az ne csökkenjen le drasztikusan.
És más egyéb nincs semmi?
Hát, más egyébet nem tudok mondani. Hát van egy hatóanyag, az a neve, hogy fluopiram, egy gombaölőszer, és azzal, hogyha kezeli, az általában valamilyen szinten lassítja ezt a levélhullást, de ezt egy kis kiszerelésben nem is lehet forgalomban kapni, meg lehet, hogy úgysem akkora hatásfokú, tehát hogyha ön a környezeti tényezőkön nem fog változtatni, akkor ez a növényvédőszer sem fog segíteni rajta.
Köszönjük szépen. Újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok.
Hello, jó napot kívánok.
Ez sokan.
Én azt szeretném megérdeklődni, hogy levendulára nem tudok rávergődni. Ha megveszem a virágüzletbe, akkor is egy bizonyos idő múlva elszárad. Ha öntözöm, akkor is. Milyen formában lehetne arra szert tenni? Tehát cserépre gondoltam, hogy cserépbe vettem.
Hát, ilyen... disznövénykertészeknél szokott levendula lenni. Szerintem lehet az volt a probléma, hogy ön túlöntözte, nem?
Nem.
A levendula nem egy igényes növény, úgyhogy azt elég egyszerűen, tehát arra kell odafigyelni, hogy inkább a szárasság, tehát egy szárasság tűrő, szárasság kedvelő, napfény kedvelő növény, ezeket ha megkapja, nem nehéz termeszteni a levendulát.
Köszönöm szépen.
Szívesen viszont hallásra. Laci kérdezi SMS-ben, hogy tavasszal a szilvafákról a virág minden évben lehull, és nincs termés. Mivel permetezze, hogy teremjen?
Tehát a virágok hullnak?
Igen.
Le? Már virágformában vagy vajon? Tehát a szirom, tehát az, hogy a szirom lehull, az ugye egy természetes folyamat. Van egy sziromhullás, és ott van az a pici kis megtermékenyült szilva. Van a poloskaszagú szilvadarás, és már még a szilomlevelek ott vannak, és akkor rakja le a tojását ebbe az icike-picike kis szilvába, és az a lárva rögtön berág, és amiatt ugye a kis szilva fog lehullni. Ha a virág hull le, akkor azt jelenti, hogy vagy nem volt megtermékenyülés, vagy valamilyen hideget, fagyot, ilyesmit kapott, az ellen ugye permetezni egy fagyvédelmi öntözés lehet például, de hát az nem kimondottan permetezés. Ha pedig megtermékenyülési probléma van, akkor azt kell megoldani, nem pedig a permetezést.
Hudi István és Népi Zenekar a muzsikált. Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Attila vagyok, Baródó.
Jó napot kívánok!
Egy hozzáfűzni valóm lenne az előző betelefonáló úrhoz, a komposztáló úrhoz. Ha van egy picit üremük, meghallgatnak. Az egyik évben Nagybatonban voltam, a tanácsnál ügyintézésen volt, pontosan húsvét nagyhetén. Nagy csodálkozásomra dobszót hallottam, lépek ki a főútra, és a lovas dobos hirdette ezekkel a szavakkal. Tisztelt baconi lakósok, megkérünk szépen húsvét ünnepére mindenki tartsa rendbe a kapu elejét, a sáncot, meg a kapu elejét seperje össze, nem azért, mert a polgármester kérte, hanem azért, mert ezelőtt is a székely szokás szerint ez volt a rend. Uraim, mindent a tanástól várunk. Egy komposztálóért. Ha a komposztot bevinni, amikor készen van, szétosztaná a lakósok között, megérte. Ennyit nem tudunk tenni, mindent a tanástól várunk, a megoldásképpen, a kezünköt semmihez nem merjük hozzá tenni. Köszönöm szépen, meghallgattam.
Köszönjük szépen. Margit jelzi, hogy Fenyéden már adta komposztládát, és ez is Hargita megye. Tehát Hargita megyében is van település, ahol osztottak komposztládát. Egy másik hallgató név nélkül levendulát magról próbáljon nevelni, tanácsolja hallgatónak, akinél a levendula elszáradt.
Annyit hozzáfűznék, hogy ha magról vetjük a levendulát, akkor előtte egy hideg hatás szükséges a magnak, tehát egy vernalizációra van szüksége, tehát először egy hideg hatás kell érje, hogy csiraképes legyen.
Anna írja, hogy az ágakat a szemetes nem viszi el, de elégetni sem szabad, mi a teendő. Hát lehet komposztálni például. Igen. Marika SMS-ében azt írja, hogy a cikász fenyő sárgul. Gondolom, hogy mi lehet az oka? Ez lenne a kérdés.
Hát nagyon-nagyon sok oka lehet ennek. Így talán rádión keresztül nem tudnék választ mondani, hát meg kellene vizsgálni, hogy milyenek az, de ez tápanyaghiány, lehet az, hogy valami történt a gyökerével, lehet az, hogy a külső körülmények valamiért megváltoztak. Tényleg nagyon sok oka lehet, amiért sárgul. Tehát a növényeknél mondjuk, hogy elkezd sárgulni, ez olyan, mintha embernél azt mondanánk, hogy egy kicsit rosszul érzi magát. Hát az a fejfájástól kezdve egy meghűlésen át, tehát nagyon-nagyon sok minden lehet az oka.
János kérdezi, hogy az eper szépen kivirágzott, és termés nem lett, mi okozhatja?
Hát itt is vagy megtermékenyülési problémák lehetnek, de úgy láttam, hogy a műsorban nagyon sok ilyen kérdés van, hogy valami virágzik, és nincs termés. Én azt javaslom, hogy a pontosabb diagnosztizálás érdekében figyeljék meg, hogy a virágzat után, tehát a virágzás után megtermékenyülés van, ha van, akkor részleges-e vagy teljes megtermékenyülés. Tehát egy ilyen gyümölcskezdemény elindul-e, vagy nem indul el, és akkor már jobban lehet következtetni, hogy mi lehet az oka. Az sem ártana például, nálunk is, ahol korábban laktam, néhány cseresznyefa nagyon gyönyörűen virágzott, de termés az mindig kevesebb volt. Én kiraktam egy minimum-maximum hőmérőt, kettőt is, hogy nehogy az egyik nem érjen pontosan, és két év után arra jöttem rá, hogy mind a két évben virágzáskor csapadék szempontjából is és hőmérséklet szempontjából is megfelelő volt a hőmérséklet, és nem volt nagyon száraz a levegőse, és nem volt túl sok esőse, tehát megtermékenyítés az lehetett. következtetés, nem volt, nem megfelelőek a porzó fajták, tehát nem tudják egymást jól porozni. Ilyenkor például cseresznyénél azt tehetjük, hogy vagy megnézzük, hogy nekünk milyen fajtánk van, és annak a porzó fajtáját mellé telepítjük, vagy teszünk oda egy vadcseresznyét, mert az általában az összes többi fajtát tudja porozni, csak figyeljünk arra, hogy a virágzás ideje az nagyjából egybeessen.
A dióbél miért barnul meg? Friss dióról van szó. Betegség lenne, kérdezi András.
Tehát ez már gondolom egy száraz dió, amit leszedünk a fáról.
Gondolom, amit begyűjtött
igen,
most.
Begyűjtöttek. Tehát lehetséges betegség is, meg kellene vizsgálni. A dió termését belülről fertőző korokozó a Xanthomonas, de az egy baktérium, és az már korábban is olyan nyálkás is lesz. Na most lehetséges az, hogy valami miatt egy ellenállóbb dióról van szó, és így később ütközik ki, vagy egy más gomba lehet, minden esetre meg kéne ezt nézni, nem tudom így rádión keresztül, nem tudok biztosat állítani.
A futórózsát mennyire ajánlott visszavágni, és mikor ősszel vagy tavasszal, kérdezi Margit.
Hát vissza lehet vágni, hogyha főleg azt szeretnénk, hogy még adott esetben elágazzon. Én azt javaslom, hogy mivel itt állunk, a tél a legnagyobb probléma, tehát adott esetben azért komoly hidegek lehetnek, ezért a tél végén metszük meg a rózsát. Hogyha nagyon sok a fertőzési forrás rajta, tehát nagyon beteg volt a növény, és beteg részek vannak, akkor azt már ősszel is el lehet távolítani, és vigyázzunk arra, hogy ne vágjuk nagyon mélyen vissza, mert akkor az alany fog elindulni, sokszor sokkal erőteljesebben, mint a nemes, és nem az a rózsa lesz aztán, amit elültettünk.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Most viszont azok között a hűséges hallgatóink között sorsoljuk ki a nyereményeket, akik a két héttel ezelőtti Kertbarátok műsorunkat a Facebookon a Sármási Bocskai János profil alatt tetszikelték. Összesen 93 személy. A Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég csíkmadarasi vagy csíkszeredai üzletében. Mérnök úr, 1 és 93 között tessék mondani egy számon.
93.
A 93-as Bece Attila homorócentpáli hallgatónk. Egyik hallgatónk a Szapiencse Erdély Magyar Tudományegyetem által felajánlott Növényvédőszerek a Kárpát-medencében magyar-román című vegyszerhatározó kötetet kapja, amelyet dr. Ocskó Zoltán és dr. Bálint János szerkesztett. Még egy számot kérek szépen.
5.
Az ötös, szia Károly Róbert Maroshévízről. A Marosvásárhelyi Instaldi Kft. A Kossuth Lajos utca 69 szám alatt tevékenykedik a hőközpontok szerelésére és ellenőrzésére szakosodott. Egyik hallgatónk dísznövény kap a cég jóvoltából. Kérek szépen még egy számot, 93-i.
33.
A 33-as Fár Jólán Marosvásárhelyről. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy aki hőközpontot vásárolna, részletre megteheti kamatmentesen 10 részletben, aki már rendelkezik hőközponttal, ne felejtse el ellenőriztetni azt, hogy ne történjen baleset. Azok a hallgatók, akik tetszikelték és megosztották a november 7-i műsorunkat, most a külön nyereményért versenyeznek. Összesen 27 személy. Egy megszemélyesített dögrét és egy gyermekkönyvet kap valaki a Marosvásárhelyi Rádióról. 1 és 27 között tessék mondani egy számon.
19.
A 19-es Mitra Iszlai Judit Marosvásárhelyről. Nyerteseinkkel a műsor után felveszük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. Lassan műsorunk végéhez közeledünk dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnöknek, növényorvosnak, a Marosvásárhelyi Szapiencse Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusának. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen is a meghívást, és elnézést ezért a dunnyogó hangét, remélem legközelebb helyre jövök.
Hát járunk így, hogyha nem takarózzunk be. Műsorunk a legközelebb december 19-én jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levél címünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mielőtt elköszönnék, felhívnám figyelmüket, hogy holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei kápolnás falura látogatunk. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.hu honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon, a SoundCloudon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Joán Tatár volt. Nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.